Szóval a múlt alkalommal azt láttuk, hogy a modern építészet adekvát formákat, építészet eszközöket talált ahhoz a gyökeresen új társadalmi berendezkedéshez, ami a század első felét jellemezte. És igazából a század másik fele, ami ugye a II. Világháború után indult, az a fajta közeg, amiben a század másik felének az építészete hát megindult, az tulajdonképpen semmifajta változást a két világháború közötti időszakhoz nem mutatott. Ugyanaz a modern életérzés hatott át az akkori embereket is, vagy környezetet is, ugyanaz a tudományba vetett hit, ugyanaz a fajta sokszínűség jellemezte a művészeteket, ugyanaz a mértékben szükség volt nagy mennyiségű épületekre, mint a két világháború között, sőt, talán a világháború pusztításai ezt még csak megnövelték. Tehát úgy tűnt, hogy mivel a társadalmi környezet, és a szociális gondolatról persze nem is beszéltem, a társadalmi környezet demokratikus államok és a demokratikus gondolkodás kiterjedése semmit nem váltott a két világháború közötti időszakhoz képest. Tehát logikus lenne azt feltételeznünk, hogy az építészet is azt a fajta utat folytatta, amit a két világháború között elindított, és amelyet összefoglalásképpen modern építészetnek szoktunk hívni. És az a furcsa és meglepő, hogy ezzel gyökeresen ellentétes folyamatok indultak el úgy a század 60-as éveinek az elején. És persze az a kérdés, hogy mi volt ennek az oka. A modern építészetnek volt egy nagyon letisztult formanyelve, vagy van egy nagyon letisztult formanyelve, amelyet, mint láthattunk, főleg mondjuk egy Misszandaru házat, hogyha néztek, akkor az anyagválasztásnak a különleges eleganciájával, vagy itt egy Corbusiernek az elvek, ideológiáknak a pontos manifestációval tudott ellensúlyozni, vagy mondjuk egy Frank Lloyd Wright nem annyira homogén és visszafogott anyagválasztással, vagy díszítő művészetével tudott ellensúlyozni. És ezek az épületek annak, hogy gyökeresen eltértek a korábbi korok építészetétől, különösen az európai építészetre jellemző ez, az amerikaiakra is, tehát a Wright-ra kevésbé. Ez építészet pont ebből fakadóan, ez a modern építészet pont ebből fakadóan elfogadható volt, elsősorban talán a családi házak terelése terén az emberek számára, több rakás házaknál már talán egy picit más volt a helyzet, ezt majd egy későbbi órán fogom elemezni. Viszont abban a pillanatban, amikor a modernista alapelvek jegyében nem egy-egy darab családi ház épült, egy-egy gazdag megbízó számára végletekig megtervezett, pontos alapelvek szerint végig családi házak terveződtek, hanem százezer számra épültek lakások, irodaházak, közintézmények, ipari és mezőgazdasági épületek. Abban a pillanatban ezek az alapelvek, amely a modernizmus alapelvei voltak, mind anyagválasztásában, mind pedig ideológiájában már nem tudtak következetesen érvényesülni. Hanem elsősorban az ipari előregyártásnak az alapelvei érvényesültek, amely ipari előregyártás nagyon jól tudta használni a modern építészet letisztult formanyelvét, különösen akkor, hogy ez párosult egyfajta szerkezeti racionalizmussal is, modulkoordinációval is, mint mondjuk egy Mies-féle ház esetében. Tehát a modern építészet, vagy a kivitelező ipar nagyon sokat köszönhet a modern építészetnek e tekintetben, mert egy olyan formanyelvet hozott, amelyiket nagyon könnyű volt iparilag előre gyártani és óriási tömegben leszállítani és megépíteni. De az is világos, hogy egy százezer számra épült lakásállományt nem lehet santumfüggönyökkel felszerelni, nem lehet tínosszigeti márvánnyal felszerelni, nem lehet azzal a fajta eleganciával megtervezni, mint mondjuk egy Tugendhat házat, nem lehet azzal a fajta hát játékos és különleges karaktert mutató, alapvetően a képzőművészetre hajazó szemlettel megtervezni és megépíteni, mint mondjuk egy Rietveld házat. Nem lehet természetesen úgy sem, mint egy ajtónak a Majra házát, hogy finoman, szinte kilincsig, nem szinte kilincsig lebontva az építész egyedileg megtervezheti az egész lakás és az épületet, mert hogy természetesen ez ilyen óriási tömegben nem érvényesülhetett. És ebből ugye az következik, hogy pont a modern építészetnek az a lényege veszett el, ami miatt egyáltalán elfogadható volt ez a két világháború között, az a fajta eleganciája, méltósága, ami első van talán az anyagválasztásban és a tervezésnek a sok esetben a fineszességében nyilvánult meg. És egyre mélyült a szakadék, az emberek értékítélete, már a modern építészettel kapcsolatos értékítélete, befogadókészsége, és az építészetnek a modern építészethez fűződő viszonyok között. Ez a távolság abban nyilvánult meg, hogy ugyan mindenki elfogadta azt a világháború pusztításai után, hogy nagy tömegben épülnek lakások, hiszen az elpusztultakat helyettesíteni kellett. Tehát a 50-es években, 40-es évek, másik felében, 50-es években, akkor ezek az épületek tömegével megépültek, és tulajdonképpen Európa újjáépítése befejeződött valamikor a 60-as évek elejére, inkább Nyugat-Európára gondolok természetesen, ahol erre több forrás állt rendelkezésre. Amikor ez befejeződött, akkor most idézőben körülnéztek az elődeink, és azt látták, hogy ugyan megkapták a jó minőségű lakásaikat, a benapozott nagy ablakokkal, fürdőszobával, konyhával berendezett lakásokat, de mégis a környezetük elképesztő módon sivárrá vált. Ennek a sivárságnak egyik oka volt természetesen az építészeti karakter, azt mondjuk, hogy díszítetlen, sok esetben alapvetően fekete-fehér, vagy inkább fehér épületek keletkeztek ebben az időben. Tehát az a fajta gazdagsága a korábbi építészetnek nyomokban sem volt meg. És természetesen nem csak az egyes épületekben jelentkezett ez a sivárság, hanem városi léptékben is. Az a fajta városi nőtt, városi struktúra, ami évszázadok alakult ki, és mindenkinek a szívéhez közel áll. Szeretünk sétálni ezekben a belvárosi utcákban, kijutni terekre megint, keskenyebb utcába bemenni, vagy éppen szélesebbe, és ehelyett pedig hát óriási nagy városrészeket kaptunk a világháború után, amelyekben már nem keskeny utcák, hanem óriási széles sugárutak azok voltak, amelyeken keresztül meg lehetett közelíteni a tömböket. A tömbök egymástól távol voltak, hogy mindegyes épület benapozása megfelelő legyen, de elvesztettük azokat a légtérarányokat, ami miatt egy város számunkra város volt, és egyre inkább mindenki úgy érezte, hogy idegenül él ebben a világban. Ezt nem csak az átlagember, tehát a nem építész ismerte fel, hanem az építészek is úgy gondolták, hogy a modern építészettel, fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték, hogy tényleg olyan dolgokat veszítettek el, amely korábban az építészet alapvető nyelvéhez hozzátartott, és most ezzel a nyelvvel már nem tudnak, ezt a nyelvet már eszközként nem tudják használni. Megszülettek azok az alapelvek, amelyeket összefoglalóan talán posztmodern építészeti alapelveknek hívhatunk, és amiről a mai előadáson szó lesz, a 20. század másik felének az alapelvei, amelyek ugyanolyan módon kerültek lefektetésre, mint mondjuk a Corbusianus, vagy épp a Mies van der Rohe alapelvek, most persze elsőben a Corbusre gondolok, hiszen ő az, aki ezt sokkal részletesebben kifejtette. És tulajdonképpen folytathatnám az előadást azzal, hogy ezeket az alapelveket bemutatom, és ezeknek az alapelveknek megfelelő házakon is végigmegyünk, hogy legyen egy olyan keresztmetszetetek a II. Világháború utáni építészetről, amely tájékozódási pontú szolgálat nektek is, amikor majd házat kell tervezni. Hiszen megint csak ezek az épületek, talán mint hogy az eladás végén látni fogjátok, ha nem is olyan mértékben, mint a modern építészet, de mégiscsak előképül szolgálnak a mai építészetéhez is. De emellett szeretnék egy, nevezzük úgy, szubjektív keretet is hozzátenni, mert én személy szerint a 20. század másik felének az építészetét csak ilyen keretben tudom értelmezni. És azért teszem az, hogy szubjektív, mert természetesen ezt vizsgán vagy gyakorlati órán senkitől nem kérem, vagy nem kérjük számon, csak pusztán a személyes véleményemet szeretném ezzel kapcsolatban elmondani. Mindenkitől azt kérve, hogy gondolja. És ehhez tartozik az első diapár, vagy két pár, amit vetitek. Egy régi magyar parasztház, egy felső-tiszavidéki parasztház, meg egy 20. század végi modern villa, egy amerikai villa, Richard Meyer amerikai építésznek a munkája, az előadás másik felében róla is lesz szó. És azért szoktam ezt a képpárat vetíteni, mert megkérdezem, hogy tetszenek-e ezek a házak. És a válaszok zöme az, hogy persze tetszik mind a kettő. Mert hogy mindjárt tetszik általában egy fölújtott, vagy éppen nem fölújtott, egy szép parasztház. meg természetesen tetszik egy elegáns villa, mindenki szívesen lakna egy ilyenbe, vagy a többségünk szívesen lakna. De ha megkérdezzük önmagunktól azt, hogy miért tetszik, akkor a válaszainknak a minősége, a használt jelzőink, határozóinknak a minősége erősen különböző. A Richard Mayer háznál minden bizonnyal azt mondanánk, már félig meddig építészként, hogy hát nagyon szép az aránya a háznak, nagyon elegáns az egész épület, nagyon következetes és professzionális az anyaghasználata az építésznek. Egyébként nagyon visszafogott is alapvetően persze a fehér szín. Látszik, hogy nagyon profi módon ki vannak találva a csomópontjai. Nagyon szépek a belső terei, szinte már a külső is mutatja azt, hogy vannak összenyitott, nagy belmagasságú belső terek, minden bizony a nappali étkezőnél. Tehát az egész épületnek van egy eleganciája. És amikor megkérdezik magunkat, hogy egyébként meg a parasztház miért tetszik, akkor nem ilyen válaszokat adunk, nem mondjuk azt, hogy ügyes volt az építész már, mert csomó ponttervezést illeti, mert minden bizony természetesen is építész tervezte ezt a házat, hanem azt mondjuk egy parasztházról, hogy humánus, azt mondjuk erre a parasztházról, hogy közel áll hozzánk, azt mondjuk erre a parasztházról, hogy hát van olyan kisugárzása, ami miatt szeretjük ezt az épületet. És a különbséget én abban láttam, hogy egy Richard Mayer házat, vagy általában egy modern építészet, a modern építészet egy épületét alapvetően racionális, esztétikai kategóriákkal írjuk le. Egyébként meg amikor egy házat elemezni szoktunk, vagy amikor nektek majd elemezni kell egy épületet, teljesen mindegy milyen tantárgyból, akkor mindig ilyen racionális, esztétikai kategóriákat használtok, arányokról fogtok beszélni, anyagválasztásra fogtok beszélni, belső kohézióról, koherenciáról fogtok beszélni, és a többi környezetbe illesztésről fogtok beszélni. De világosan egy parasztház esetében nem mondjuk azt, hogy szépen illeszkedik a környezetében, mert ez annyira magátértetődés természetes. Tehát még a Richard Mayer házat alapvetően esztétikai, racionális kategóriákkal próbáljuk meg leírni, addig a parasztháznál elsősorban érzelmi vagy lelki kategóriákkal próbálunk élni, mert hogy igazából nem tudjuk pontosan megfogalmazni azt, hogy miért tetszik nekünk, csak annyit tudunk valahogyan kifrissíteni magunkból, hogy hát, hogy közel áll hozzánk ez épület. És én úgy vélem egyébként, hogy egy picit tovább menjünk a megfogalmazásban, hogy azért szeretjük ezeket a régi épületeket, most egyébként mindegy, hogy egy parasztházat hozok, vagy akármilyen más régi épületet, csak ennél viszonylag ezen egyértelmű. Azért szeretjük, mert van egy nagyon nehezen megfogható, és ebből fakadóan nehezen megfogalmazható kisugárzása ezeknek a házaknak, és ezt a fajta belső kisugárzást, ami szerintem egy belső tartalomból következik, ezt a tartalmat szoktam én valamiféle szent vagy szakrális tartalomnak hívni. Természetesen nem arra gondolok, hogy ennek a parasztháznak van szakrális töltete, ez nem egy templom, vagy nem egy ravatalozó, vagy valamilyen olyan régi épület, amiben valamiféle ritusokat műveltek, hanem ez egy ilyen szempontból profán lakóház. De mégis úgy gondolom, hogy van egy ilyen töltete, amit nagyon erőteljesen érzünk. És én úgy látom az építészet történetet, amúgy meg az embernek a történetét is, hogy a nagyon sokfajta folyamat közül van egy nagyon jellemző, vagy számomra legalábbis jellemző folyamat, ez a folyamata a profanizálódásnak a folyamata. Tehát azt tudnélik, hogy az a fajta szent szakrális tartalom, ami egy archaikus ember számára a mindennapi valóság volt és élmény volt, ez a fajta szent tartalom folyamatosan szűkült, és körülbelül a 20. század elejére nem azt mondom, hogy eltűnt, de olyan minimálisra zsugorodott, hogy szinte már nehezen észrevehető. Egyébként ennek van nem csak az építészetben, hanem minden más szellemtudományban is jól kézzelfogható nyoma, ha csak például a 19. század másik félében ért Nietzsche-re gondoltok, filozófus, aki egy nagyon meghatározó gondolkodó volt, nem csak a saját korában, szinte az egész 20. században, ma is rengeteget hivatkoznak rá. Ő azt mondta a lakonikus rövidséggel, század vége felől, hogy Isten meghalt, amivel ő azt próbálta jelezni, hogy az a fajta istenkép, ami minden embernek sajátja volt és bennünk élt, vagy elődénkben benne élt, az már olyan picire zsugorodott össze, mindamellett, hogy természetesen az ember többség azért templomjáró volt abban az időben is, olyan picire zsugorodott össze, hogy szinte már ezt a rövidtő mondatot lehet elmondani az adott korról. És én egyébként úgy látom, mindamellett, hogy én abszolút nem vagyok egy vallásos beállítottságú ember, de úgy látom, hogy a modern építészet az ennek a fajta profanizálódási folyamatnak egy nagyon pontos tükre volt, és ennek a folyamatnak egy végpontja volt. Mert alapvetően a modern építészetben már nem olyan folyamatok voltak fontosak, mint mondjuk egy ilyen épületnek a megépítésekor, hanem nagyon racionális, alapvetően a funkcióból, a szerkezetből, a lakás, hogyha már lakóházról beszélünk, a jó minőségéből, berendezéséből, higiéniájából fakadó dolgok voltak számára fontosak. Tehát nagyon is kézzelfogható materiális ügyek kerültek előtérbe. És én úgy látom, hogy a posztmodern építészet nem csak azért jött létre, nem csak azért fordultak el az építészek is, meg a különbség a modern építészettől, mert hogy nem voltak díszítések, mert hogy sokkal visszafogottabb volt a szín használata, hogy egyáltalán sokkal kevésbé volt összetett a modern építészet, sokkal inkább homogén volt, mint a korábbi korok építészete, hanem valami nehezen megfogalmazható hiánnyal küzdött a modern építészet. Mindenki úgy érezte, hogy bár ugyan egy rengeteg tekintetben csomó pozitívumot hozott a modern építészet, különösen a dolgoknak, vagy a lakásoknak a higiéniás felszerelésében, benapozottságában, számtalanszor elismert tulajdonságában, de mégis valami olyan hiányzik, amit nehezen tudunk megfogalmazni, de valamiatt sivárnak, távolállónak érezzük tőlünk, és csak alapvetően funkciós elemnek tekintjük. Amúgy, ha visszamegyünk az időben, és még elérünk talán az archaikus emberig, amire ugyan sokan hivatkoznak, akkor azt látjuk, hogy egy archaikus ember számára az a fajta kettősség, ami a mi életünkben egy teljesen normális kettősség, hogy van profán és van szakrális világ, vagy van profán dologtár, vagy egy szakrális tárgy, vagy profán épület, vagy egy szakrális épület. Ez a fajta kettősség nem is létezett. Csak szakrális világ volt. Számukra minden olyan dolog, ami valóságosnak volt tekinthető, annak volt egyfajta szakrális töltete. Ha valaki járt Görögországban, és még idegen vezetővel, akkor láthatta azt, hogy érzékelte azt, hogy amikor a busz megy egy görög tájon, akkor az idegenvezető minden egyes bokorra, sziklára, völgyre, tengeröbőre tud valami olyan, hát mondjuk szemtartalommal megtöltött történetet mondani, ami az adott helyhez kapcsolódik, és ami az archaikus ember számára, vagy épp az ókori ember számára az a hely éppenséggel nagyon is fontos volt. Ezért egy óriási különbség a mi felfogásunk, meg egy archaikus ember felfogása között, hogy számunkra a tér homogén, míg az archaikus ember számára nem volt homogén. A homogenitás alatt azt értem, hogy számunkra egy térnek, vagy egy teleknek, vagy egy területnek, na ne is térnek hívjam, alapvetően fizikai jellemzői vannak. Amikor ti házat fogtok tervezni, vagy egyetem után házat fogtok tervezni, akkor hívtok egy geodétát, aki leméri az adott teleknek a magassági pontjait. Fogtok innen egy talajmechanikust, aki megfúrja az adott teleket, és pontos adatokat ad arról, hogy milyen talajmechanikai adottságokkal rendelkezik az adott telek. Megvizsgáltuk a meteorológiai körülményeket, környezeti, stb. Hatásait, de alapvetően tulajdonképpen a teret egy ilyen racionális módon homogénnek tekintjük. Ami az archaikus embert jelenti, a számára ez egy elképzelhetetlen dolog volt, számára a tér, hogy így mondjam, inhomogén volt a tekintetben, hogy az a térrész, aminek volt valamiféle szakrális töltete, annak volt valóságtartalma, és minden olyan dolog, ami ezen kívül esett, amiben nem lehetett ilyen szakrális tartalmat belelátni, hogy éppen az adott közösség vezetője nem látott bele, vagy nem mutatott fel, az a tér egyfajta kaotikus, fekete, az ő életén kívülálló dolog volt. Tehát a térben, hogy úgy mondjam, a körülöttük levő térben egyfajta törés jelentkezett. És mint ahogy az első előadáson is említettem, számukra a házépítése nagyon is profán dolog, szigetelésről, alapozásról, és a többi, és a többiről beszélünk, funkcióról, szerkezetről beszélünk, míg mondjuk egy archaikus ember számára az, hogy hová építette a házat, azt már csak egy törzsi vezető, vagy épp egy vallási vezető jelölhette ki, a legtöbb esetben egy oszlop leszúrása, földbe való leszúrásával tette ezt valóságossá, ez volt a világ tengely, az axis mundi, a világnak a közepe, amely egyébként hát még talán mondjuk egy ilyen parasztház építésben is, ami mondjuk 100-150 éves házakat jelent, és még jelentkezik, talán néptörből tanultátok már azt a parasztházaknak a gerendázatát sok esetben, hogy ne lógjon nagyon be, nagyobb felszáll esetén mestergerendával támasztották el, de ez a mestergerend is beloghatott volna egyébként, bár egy viszonylag nagy gerenda volt, és ezt sokszor egy oszlopot támasztották alá, ezt hívják boldog anyának. És azt lehet tapasztalni, hogy egy jó pár parasztház esetében ez az oszlop, ennek az oszlopnak igazából nincs is statikai jelentősége. csak azért tették be az elődeink, hogy ezt a fajta tengelyt, ami esetleg a régi korokból származott, hozzák vissza a saját épületükben is, és mint ahogy látni lehet, ezt a tengelyt, ezt a boldoganyát a legtöbb esetben a leggazdagabban díszítették, faragták meg, és egyfajta hát axismundiként szerepelt. Tehát magyarul volt egy óriási különbség a felfogásban, egy arhaikus ember és egy mai modern ember szemlette és ebből fakadóan építészeti felfogása között, és én úgy látom, hogy az a fajta belső tartalom, ami a régebbi korok épületét jellemzi, az eltűnt a 20. században, és ezt az elementáris hiányt érezték a világháború utáni kiteljesedett modern építészetben az akkori lakók. Megint csak egy zárójeles példa, az építészet történet több ezer éves folyamat, de ha megnézzük a műemlékvédelmet, ami ugye mindig a meglévő értékes épületek védelmét jelenti, az meg egy körülbelül egy olyan 150 éves múltra tekint vissza, körülbelül a 19. század közepétől. És mi lehet az oka annak, hogy mondjuk a régi épületeket nem becsülték, mondjuk az 500 évvel ezelőtt élt emberek, az 1000 évvel ezelőtt épült épületeket nem becsülték. Emlékszem, amikor egyetemista voltam, engem nagyon meglepett az, amikor éptörből azt tanultuk, hogy a Kolosszumnak a köveit széthorták Róma polgárai, és beépítették a saját házukba. Tehát egy nagyon fontos közintézményt, amit mi, hát most a mai ember úgy tekint, hogy minden egyes kövét, habarcsdarabát óvni kell, azt minden tovább nélkül széthorták. Vagy azoknak a templomoknak a kövét, amit már fölhagytak, nem használnak, azokat fogták, szétszették és beépítették a házaikba. Hát manapság elképzelhetetlen lenne az, hogyha van egy 200-300 éves épületünk, annak esetleg nincs funkciója, mert mondjuk éppen lehet, hogy már az a vallási közösség nem él ott, vagy kihaltak, hogy akkor az ott élő emberek szétszedjék azt a templomot és beépítsék a saját házukba. És minden bizonyal azért nem képzelhető ez nekünk, mert érezzük azt, hogy valamit elveszítenénk azzal, hogy ezeket a régi házokat szétmondjuk. De hát mit veszítünk el? Formát veszünk el? Mert még újra is lehetne építeni ezeket a templomokat, vagy építetünk kisebb kolosszumokat, amiket éppen használni tudunk. De mégis érezzük azt, hogy bármit is csinálunk manapság, bármilyen szép házat is tervezünk, az a fajta belső tartalma, vagy belső kisugárzás, amely a régi házakban megvolt, azt nem tudjuk újra termelni. És a régi korok embere, aki még egy sokkal inkább szakrális világban élt, tehát nem érezte azt, hogy egy profán, hideg világban létezik, ő ezt megtette, hogy szétszedi ezeket a házakat, nem is gondolta arra, hogy ez valamilyen érték lehet, mert hogy automatikusnak, hát nem is vélte ezt, szerintem egy tudatalatti folyamat, gondolta azt, hogy amit ő szétszed szakrális tartalommal bíró épületet, amit ő helyette épít, az ugyanilyen belső tartalom és kisugárzással fog készülni, mert hogy ő maga személyében ezt a fajta tartalmat tudja. Az első építész, akiről szeretnék beszélni, egy amerikai építész, Robert Venturi, akit azért hozok elő legelőször, mert ő volt az, aki a 60-as évek legelején megfogalmazta ezeket a gondolatokat, és írt egy könyvet arról, hogy mi az oka annak, hogy a modern építészetet úgy, ahogy van, el kell felejteni, és egy modern építészet rómiain egy teljesen másfajta világot, építészeti világot kell felépíteni. A könyvének a címe az volt, hogy összetettség és ellentmondás az építészetben, és tulajdonképpen a könyv egész tartalmát ez a cím pontosan jól jelzi. Most ezt nem azért mondom, hogy esetleg a közöttekbe kellene olvassátok el, de gyakorlatilag ez a lényege. Amúgy a könyv három nagy részre bomlik, ha jól emlékszem, van egy első rész, ahol a szerző elemzi a régebbi koroknak az építészetét, megpróbálja megfejteni azt, hogy mi az oka annak, hogy a régebbi korok építészetét szeretik az emberek, közel áll hozzájuk, és mi az oka annak, hogy a modern építészetet elutasítják. A harmadik részben megpróbálja a saját házén keresztül bemutatni azt, hogy milyen építészeti eszközök kellenek az adott korban, 60-as évektől kezdve, amivel ez a modern építészet által elindított negatív folyamat esetleg megfordítható, és annak kettő között pedig hát megpróbálja azokat az alapelveket felsorakoztatni, amit leszűrt a régebbi korok épületének az elemzéséből. Én azt találtam, és ez a címének is a mottója, hogy azért szeretjük a régi házakat, mert azok ezerszer inkább összetettek, sok rétegűek voltak, mint a modern építészetnek nagyon homogén, egy pillanat alatt átlátható világa. És ami érdekes az, hogy míg a modern építészetnek a megvalósult formái nagyon egyértelműek, addig a régi korok építészetének a megvalósult házai, hát sok esetben rengeteg belső ellentmondással terheltek, most ezt a szó nem rossz értelmében, éppen inkább jó értelmében értem én is, meg értette ő is. Tehát az, hogy ellentmondásos volt egy épület, nagyon sokfajta módon volt értelmezhető, és nem csak egy barokk épületre gondolok, hanem akármilyen más régi épület, és ebből egy olyan fajta gazdagsága volt a korábbi építészetnek, ami miatt az emberek máig is szeretik, bármelyik régi kor házét is vesszük elő, kivéve egyedül a modern építészetnek az épületeit. És ő azt javasolta ezek után, hogy mi építészek ugyan az adott korban, illetve a 60-as évek elején élő építészek nem tudunk hirtelen kibújni a bőrünkből, nem tudunk megváltozni, nem tudunk olyanok lenni, mint egy 100-150 vagy 1000 évvel ezelőtt élt elődök, de azt meg tudjuk tenni, hogy az épületeinket lehetőség szerint mesterségesen még az első időkben újra összetetté, sok esetben ellentmondásosra tesszük, tehát úgy tervezzük, olyan alapelvek alapján tervezzük, hogy az épületünk ezt a fajta sokszínűséget és sok rétegűségét, amit a korábbi építészet mutatott, ezt újra föl tudjon mutatni. És egy házat hoztam tőle, a mamájának tervezett épületet, amelyik ezeket az alapelveket jól tükrözi. Úgy tűnik, hogy ez egy nagy ház, nagy véghomlokzattal, nyeregtetés nagy véghomlokzat, de ha megnézitek egy pillanat az alaprajzát, ez a háta, ez alaprajz, akkor rögtön lehet látni, hogy amúgy egy pici épület. Van egy földszinti része, konyha, étkező, nappali, egy hálószoba, meg fönt pedig van egy másik hálószoba, egy kis fürdőszobával. Tehát szinte akkora a léptéke, mint egy ilyen közepes, vagy egy picit nagyobb társasági lakása. Amiatt nagynak érezzük, annak több oka van. Az egyik oka például az, hogy ha van egy hosszúkás alaprajzú ház, egy téglalap alaprajzú ház, az építész úgy dönt, hogy nyeregtetőt tesz rá, egy egyszerű tömegű nyeregtetőt, akkor a legtöbb esetben természetesen, vagy szinte aztán minden esetben a hosszanti oldala párhuzamos nyeregtetőt tesz az épületre. Ezzel szemben a Venturi azt csinált, hogy a rövidebbik oldala párhuzamos nyeregtetővel operált. Ebből azt következett, hogy az épületnek ez a véghomlokzata egy a családi házakra abszolút nem jellemző arányt mutat, inkább olyan ennek a véghomlokzatnak az aránya, különösen ez a középső nagykapuval, mint egy mezőgazdasági épület, egy nagy tyúkol, vagy juhodály, vagy tehénisten annak a véghomlokzata. Ilyen arányok szoktak lenni, persze azok sokkal nagyobbak, és egyszerűen csak azzal érte el, hogy a rövidebbik oldala párhuzamosan tette be a tetőt. És hát ez szándékosan természetesen egy olyan ellentmondást épített be az épület tömegébe, hogy nagynak látjuk a házat, akkor ott tulajdonképpen amúgy pedig egy pici ház. És az ellentmondások egyébként tovább folytatódnak, ha megnézitek például a kéményt, a kéménynek a nagyobb tömegét, meg a fölfelé nyíló kisebb tömegét, akkor ez is egyfajta ellentmondás elem, hogy van egy nagyon erősen szimmetrikus homlokzat, de mégis a középen fölnyúló kémény tömeg nem szimmetrikus, hanem egy picit aszimmetrikus mind a két eleme. Szinte majdnem azt lehet mondani, hogy majdnem a kivitelezés hiba határ közelébe van ez az aszimmetria, szimmetria kérdése. Lehet, hogyha ti ilyet tervezitek, akkor a konzulens azt mondaná nektek, hogy most vagy legyen szimmetrikus, és akkor rakjuk középre a kéménypillét, vagy legyen drasztikusan, karakteresen aszimmetrikus, és akkor jelölje az építész azt jelenti, hogy kifejezetten aszimmetrikus akarom. De ez a nagyon finom, középről való kimozdulás, ez kifejezetten zavaró. Na hát a Venturi pont ezt akarta elérni, hogy legyen egyfajta kétértelműsége az egésznek, legyen egyfajta bizonytalansága az egésznek. És látjátok azt, hogy tervezett normál családi házakra jellemző ablakokat az épületre, mint ezek, olyan körülbelül 1x20x20-as ablakok, és utána hirtelen megjelenik egy ilyen, talán általa óriás ablaknak nevezett ablak itt a szélén, és olyan a hatása, vagy olyan az érzetünk, mintha a megbízónak valami közintézményből visszamaradt volna egy darab nagy óriási ablak, kapott volna valahonnan ingyen egy ablakot, és azt kértem a tervezőt, hogy hát valós üssed már el a homokzatta ezt a, egyébként nem a család, de azok a jellemző ablakot, de hát világos, hogy nem így volt, hanem azzal, hogy egy közel fekvő két ablaknál szinte olyan a hatás, mint hogyha más léptékben lenne, az egyik egy a százban, másik egy az ötvenben lenne a két ablak, ebből megint csak egyfajta hát belső ellentmondás és bizonytalanság érzetünk van, és ez feszít minket. És persze visszahozta a tervező azokat az építészeti eszköket is, mint például a párkány, amit a modern építészet teljesen elvetett, mindenfajta applikált díszítő formát, homlokzatot osztó párkányt, vagy éppen egy záró párkányt elvetett, és visszahozta ezt a Venturi, de nem egy az egyben, úgy, mint ahogy régen csinálták, szimákkal, kimákkal, a hagyományos párkány módon, mert nagyon erősen stilizált módon, és nem is egy normál helyre tette be, mondjuk az ablakok szemöldökének a lezárásaként, vagy épp a zárópárkány helyére való, vagy itt az eresz alá, hanem egy furcsa helyen az ablakok alsó részén, az órás ablakot pedig való középen hát döfi át. Ezek a párkányok amúgy ilyen félküríves párkányokban folytatódnak, vagy meg is törnek. Tehát megint csak használ a korábbi építészetben megszokott építészeti eszközöket, de egyfajta stilizációval él. Amúgy pedig az alapra az is ugyanezt a fajta ellentmondásságot tükrözi. Ha elképzelitek azt, mert most nem is látszik, hogy van egy ilyen óriás kapu, ami megint csak nem egy családi által jellemző, inkább egy közintézmény bejáratát jelenthetni ezt, akkor minden bizony arra gondolunk, hogy amikor bemegyünk itt ebbe a sötét lukba, egyébként nem túl mély ez a luk, akkor itt lesz egy nagy szárnyas ajtó, amin elegánsan be tudunk menni a lakásba. Ehelyett pedig azt tapasztaljuk, hogy amikor itt bemegyünk a földszinten a házba, akkor nekiütközünk a falnak, és el kell mennünk jobbra, és ott van ez ominózus szárnyas ajtó, és a kamra mellett, az íves kamra mellett beslisszolva tudunk bemenni a belső térbe. Megint egy óriási ellentmondás, hogy egy szimmetrikusan elhelyezett kapu helyett egy jobb oldalt, vagy egyik oldalt nyíló ajtón lehet bemenni a házba. Amúgy pedig a belső funkciós elrendezése a házak, és ez megint tanulságos nekünk, mindenfajta alapelv mellett, meg tökéletesen funkcionális, tehát a konyha és az étkező viszonya, az étkező és a nappali viszonya, a hálószoba, a fürdőszoba, azok tökéletesen funkcionálisak. Most világos, hogy az ember a mamájának tervez, akkor nem is tervezhet a funkcionális dolgokat, mert hát kikap esetleg, mert hogy ne rajta kísérletezzen a fia. De mint ahogy tapasztalni fogjátok, rengeteg fajta alapelv született a posztmodern építészetben, de mindenki, talán a dekonstruktivistákat kivéve, de ott sem mindenki, szinte mindenki az alapra az a terek funkcionalitását megőrizte. Tehát bizonyos tekintetben gyökeresen más gondoltak, mint a modern építészet mesterei, de például az a fajta alapelv, hogy egy lakásnak vagy épületnek funkcionálisnak kell lenni, és ezügyben nem szabad kompromisszumot kötni, ezért természetesen továbbra is van, nem is természetesen, de megmaradt. De az ellentmondások sora tovább. A háznak van egy közepe, a lépcső, illetve a kandallónak a kettőssége, amely megint egyfajta dinamikus kettősséget mutat, bár mind a kettő statikus elme, egy lépcsős és kandalló is, de látjátok azt, hogy hol a kandallónak van egy picit nagyobb tere, és a lépcső szűkül össze, hol a lépcső nyer ebben a versenyben, és sokkal nagyobb teret kap, mint maga a kandalló. Megint egy szándékos Venturi-féle, hát ellentmondás és összetett elem, aminek ugye olyan afunkcionális következményei vannak, hogy amikor megyünk föl a lépcsőn, az egyre szélesedő lépcsőfokokon, ami megint nem egy szokásos dolog, mert nem csak ugye családjázban, de általában, hogyha egy lépcsőt tervezünk, akkor a karszélessége mindig egyforma, vagy nagyon-nagyon ritka az, hogy esetleg tágul, vagy szűkül egy többlakás ház, végső lépcső esetleg egy picit kitágulat, de egy családi háznál én még sosem terveztem olyan házat, ahol a lépcsők annak a szélessége nem egyforma. De ez, hogy szélesedik a lépcső, az azért is furcsa, mert egy idő után neki megyünk a kandallónak, a falának. Tehát megyünk fel a lépcső, és utána egy falba ütközünk, ami egy afunkcionális elem. A Venturi erre azt mondta, hogy lehet, hogy az afunkcionálisnak tűnik, de egyébként teljesen jól használható, mert az a pici háromszög alakú rész, ami tulajdonképpen neki mennénk, azt ugye senki nem fogja ezt használni, mert senki nem akar neki menni a falnak, úgyis erre felé fog fölmenni, és ez a tér meg igazán jól alkalmazható arra, hogy virágokat, kancsókat, dísztárgyakat, stb. Rakhassunk oda a lépcsőre, és egy barátságos sarok alakul ki itt. Hát itt látjátok pont az előbb említett lépcsőt visszafelé nézve, és itt lehet látni mondjuk egy ablaknak a részleteit, hogy az ablak keretezés, megint a modern építészet által kidobott építészeti elem, az valamiképpen, ha stilizált módon is, ha egy, most nevezzük így posztmodern formában is, de visszatér az építészetbe, vagy legalábbis a Venturinál. És persze hasonló formai megoldása, vagy kevésbé stilizált megoldása, mondjuk az európai kortársak is vállalkoztak. Ez egy tengerparti ház, bár nincs ide alulra odérve, de egy Leon Clear nevű építésznek a munkája, ahogy ott meg is valósult ez a ház, ahol jól lehet látni azt, hogy az a fajta stilizáció, amivel mondjuk a Venturi élt, ott még a párkányok megjelentek, mint párkányok, mint osztópárkányok, mint applikált elemek, de nem olyan formában, mint mondjuk a korábbi építészetben. Addig mondjuk egy Clearnél ezek az építészeti elemek egy az egyben úgy térnek vissza, pontosan ugyanolyan formában, timpanonok, osztopfők, maguk az osztopok is, saroknak a jelzése, vagy épp a homozatburkolat, mint ahogy az a korábbi korokban, mondjuk egy reneszánsz barokk, vagy akár épp egy antik korban, görög kultúrában megszokottak voltak. Amúgy pedig azért a Clearék, most a Clearék alatt a Cleart és a testvérét, ez egy testvérpár, aki még mindig él, egyébként egy építészpár, a Bécsi Egyetemnek voltak a tanára egyébként, vagy éppen a harmadik társuk, az Aldo Rossi, aki néhány évvel ezelőtt halt meg, egy olasz építész, nem csak formai választ próbált adni a modern építészet kritikájára, hanem azt mondták, hogy elemeznünk kell a korábbi építészetet, hasonlóképpen, mint a Venturi, de meg kell vizsgálnunk azt, hogy azok az építészeti elemek, amiket mi használunk, magától értetődően használunk, mint oszlopot, mint párkányt, mint kiváltót, mint tetőt, mint timpanon, ezeknek milyen jelentéstartalmuk van. Mert azért fontos ennek a jelentéstartalmak a vizsgálata, mert az emberek, akiknek tervezzük a házakat, ezek a jelentéstartalmak, tartalmak alapján ítélik meg az épületeket. Ha ezek a jelentéstartalmaknak van egyfajta kontinuitásuk, folytonosságuk, akkor ez elfogadható lesz számukra, hogyha van egyfajta törés, mint hogy a modern építészet nyelve ilyet hozott, akkor egyre inkább távolodnak az építészetnek a ilyen formán való megjelenésétől. És ők azt mondták, hogy egyébként az építészetben használt elemek és jelentéstartalmak száma nem végtelen, tehát ez nem egy végtelen tenger, hanem egy nagyon is jól definiálható elemsor, annak a jelentéstartalma is jól definiálható, és ezeket a jelentéseket kell figyelembe venni akkor, amikor egy házat tervezünk. És volt olyan közülük alatt azt hittem, hogy őket egyébként racionalistáknak hívták, pont azért, mert egyfajta racionális gondolkodásra közelítettek az építészet nyelvéhez, a jelentéstartalmaz. Volt közülük olyan, mint a Leon Clear, aki egy klasszikus formanyelvet hozott ezek után vissza, és egy az egyben visszahozta a timpanokat, osztopfőket, és volt olyan építész, az előbb említett Aldo Rossi, aki egy stilizált formában hozta vissza az osztopokat, stilizált formában hozta vissza a timpanokat, a családi házat ő nem tervezett, tehát most azért nem mutatom, de talán több lakás ház órán majd fog vetíteni tőle épületet, középület eladáson meg biztos fogjátok hallani a nevét. De a lényege az volt egyébként ennek a fajta gondolkodásmódnak, racionalizmusnak, raciknak hívták őket egyébként, mi amikor egyetemisták voltunk, éppen istenítettük őket, hogy az építészet elemeinek a jelentéstartalmát és történeti emlékezetét próbálták vizsgálni. És volt olyan építész, például a Thomas Gordon Smith, aki azt a fajta formanyelvet, amit a korábbi építészet hozott színvilágában és eszköztárában is, megint csak egyfajta stilizált utánérzéssel, vagy éppen helyenként nem stilizáltam, mert a következőképpen látjátok, hanem közvetlen módon hozta vissza az építészetben. És megint érdemes megnézni, persze élesen ez az oszlopfőket, ami egyfajta oszlopfő, de természetesen nem egy dór vagy korintosz oszlopfő, de mégis egyfajta stilizált oszlopfő, ami elképzelhetetlen lett volna mondjuk egy Miss van der Rohe háznál, mert ott mindenfajta ilyen olyan elem, ami nem közvetlen szerkezeti funkcióval bírt, az nem volt lehetséges az épületnél. Érdemes megnézni a színeket, a nagyon gazdagon használt színeket, sötét, zöld, sárga, rózsaszín, stb. Színeket, ami akár egy ilyen krétai kornak a színvilágát idézi vissza. És érdemes megnézni az felső oszlopsort ott fönt, amelynek igazából nincs is különösebb funkciós tartalma, hanem pusztán csak az épület arányait próbálja megnövelni, de lehet látni azt, hogy mögötte nincs semmifajta funkció. Megint csak elképzelhetetlen egy ilyenfajta gesztus, mondjuk egy Rietveldnél, vagy éppen egy Miessnél, vagy akár egy Alvar Aaltónál is. És ugyanennek a ház csoportnak, mert ez két ház egy telken, vannak olyan elemei, ahol már nem stilizáltan mutatja meg a terez az oszlopföket, hanem hát szinte ugyanolyan módon, mint hogy az antik világban az megszokott volt. És hát az alaprajz megint csak tükrözi ezt a fajta posztmodern felfogást, az a fajta tisztaság, ami a modern építészetnek az alaprajzi struktúrát jellemezte, az itt már eltűnt. Ha csak megnézitek a nappalit, ami itt van itt az oszlop fölötti tér, akkor lehet látni azt, hogy az a fajta négyzetes, a téglalap alakú teljesen tiszta tér, ami szinte bármelyik modern építészt jellemzett, akár Wright is éppenséggel, az itt most már szándékosan fölborul. A sarkokban vannak levágások, az a felső sarok, a garázshoz tartozó tárolót foglalja magában, és láthatóan csak azért vannak ezek a sarkok levágva, hogy az a belső tér sokkal gazdagabb, és inkább a régi palotákra vagy kúriákra jellemző világot hozza. Talán a következő kép ezt mutatja is. Hát világos, hogy ez a fajta építészeti karakter 20. század első felében elképzelhetetlen lett volna. Akár színében, bútorokban. És egy másik építész, aki megint csak más választ adott, aki arra példa számunkra, hogy voltak ugyan, akik gyökeresen szakítottak a modern építészet formanyelvéről, a modern építészetnek a szemletével is, de voltak olyanok, akik bizonyos kontinuitást vállaltak azzal. A Mária Botta egyébként azért is jó példa, mert hogy ő a Corbusiernek az irodájában kezdte a pályafutását, valamikor 20 éves lehetett körülbelül, amikor oda bekerült. Talán 2 évig dolgozott ebbe az irodába, és igazából az ő egész életét meghatározta ez a fajta korbuziánus szemléletmód. De nem azzal a tisztasággal, azokkal az alapelvekkel, azzal az 5 ponttal például, amit az előző eladáson elmondtam. Amúgy a Venturi volt az, aki még ki is figurázta a Miss van der Rohe-nak a kevesebb több alapelvét, a less is more alapelvet, és ő azt mondta, hogy less is bore, tehát a kevesebb unalmasabb, és hogy az, ami olyan magátöltetőd és tiszta választat tűnt a modern építészetben, az 20. század másik felében már unalmas és túlhaladottá vált. Két ház a Bottától, két olyan villaépület, ami Svájc elsőban olasz részén épült. Az egyik a Lugánói tópartján egy családjáz, egy villa, amelyik nem is ilyen házszerű épület, talán a következőképpen látjátok itt, hogy ha ránézünk, és csak kivágtam volna ezt a képet, akkor igazából nem is nagyon lehet felismerni azt, hogy ez egy épület, hanem inkább egyfajta vasbetontárgynak tűnik. Persze ilyen kontextusban már látjuk, hogy egy ház, és szinte az összes Botta házra jellemző ez a fajta attitűd, hogy nem is épületként formálja meg a házakat, hanem inkább mint a design elemeként, mint a tárgykultúra részeként. Azok a kimetsződések, az alapkubusból való kimetsződések, negatív, vagy épp azonból pozitív lukak vagy hozzátoldások mind ilyenfajta gondolkodásmódot tükröznek, nem egy hagyományos tektonikus épületnek a felépítését mutatják. Egyébként érdekes az, hogy amúgy tömegében vagy nagyságában nagyon is igazodik a környezetéhez. Ha megnézitek ennek az épületnek a tömegét, egyszerűségét, meg a mondjuk kb. 50 évvel később épült ott áznak a tömegét és egyszerűségét, akkor nagyon hát nyilvánvaló a kettő közötti párhuzam.
Alaprajzok.
Nem nagyon akarom az alaprajzokat részletesen elemezni, és nem is kérném én számon tőletek, hogy ezeket megjegyezzétek. Pusztán csak azért vetítem, hogy lehessen látni azt, ami viszont nagyon tanulságos, nagyon fontos számunkra, hogy ugyan nagyon különbözőek voltak az alapelvei a század másik felén építészeinek, de mégis az alaprajzi funkciós tekintetében tökéletesen egy követ fújtak. Azt tudni, hogy ebben nincs kompromisszum. Ha megnézitek a főszínek az alaprajzát, nappali rész, étkező, konyha rész, vagy éppen a szülői háromnak a részét, hogy itt van egy francinál, egy gardrób és egy fürdőszoba, hogy a gyerekeknek a birodalmát, tökéletesen funkciós a dolog, annak ellenére, hogy nem egy hagyományos homokzatképzéssel megáldott ház, axiális rendszerbe levő ablakok, hanem éppen egy alaptömegből, egy alapkubusból kivált és viszonylag bonyolult rendszerrel megalkotott épületről van szó. És ami egyébként a bottaházakat jellemzi, és ami talán furcsa számunkra, de van magyarázat rá, az, hogy ami miatt családi házba szoktunk költözni, vagy ami miatt egy család, a családi házat választja, az legfőképpen az, hogy legyen egy közvetlen kapcsolat a környezettel, a kerttel. Tehát én nem nagyon tudok olyan megbízót, családás megbízott, akinek ne az lett van az alap kérése felénk, hogy a nappalinak is étkezzen közvetlen terasz és kert kapcsolata legyen, ne legyen színbe ezzel különítve. A bottaházaknak szinte az öme olyan, hogy a nappali, illetve az étkezőnek a tere, tehát ez a tér, ez nem a legalsó szinten van, ahol ki tudnánk menni közvetlen a térbe, hanem az első emeleten van, a földszinti részen, tehát a legalsó szinti részen szinte mindig kiszolgáló zóna helyezkedik el, garázsok, személyzeti rész, kazán, tárolók, ilyesmik, és az első emeleten helyezkednek el, vagy az első szinten helyezkednek el a nappali terek. Ami minden bizonnyal egyébként abból fakad, hogy ezek a házak mindig különleges természeti környezetben helyezkednek el, legtöbb esetben valamilyen hegyoldalban, hiszen Svájcban ugye alapvetően ilyen tájak vannak, nem pedig sík területek. A legtöbb esetben valamilyen csodálatos kilátásra néznek ezek az épületek, és világos, hogyha a földszinten lenne a nappali, akkor az előttük levő növényzet ebbe a kilátásba betakarna, míg az első emeleten levő nappaliból már akár a túra, távolabb a hegyekre is lehet látni. Az ellensúly az, egyetlen egy eszköze van az építésznek, és ez pedig azt, hogy a nappalinak az étkezők minden esetben viszonylag nagy területű terasza van, tehát az a fajta kertkapcsolat, a környezetről kapcsolat ezzel a terasszal lett pótolva, bár ugyan nem a terep szinten áll.
És ez a fajta belső tér, és ez a fajta alapelv, a geometrikus gondolkodás, a geometrikus alapkubusból való kiindulás jellemzi a nem négyzetes alaprajzú és hasáb formát, hanem épp egy hengeres alaprajzú hasábot, a Medici házat, még nem tudom, 30 évvel ezelőtt épült, ahol az alapelveképpen teljesen ugyanazok, egy alapgeometrikus formába való kiindulás, és ez ebbe való, ezt a formát hasítja föl a terező, és a fölhasított részeket üvegezik ki teljesen, ezeken keresztül kap, meg persze fölülről is a belső terek fényt, és az a fajta, megint csak itt is az a fajta hagyományos homokzatképzési rend, amit egyébként milyen gyakorolni szoktunk, hogy ablakok vannak szépen egymás fölött, vagy akár valamilyen rendetlen módon, ez a bottaházakat nem jellemzi, hanem inkább egyfajta tárgyszerűség, egyfajta design szemlélet az, ami áthatja őt. Amúgy pedig ez a fajta geometrikus alapállás minden bizonyal abból fakad, hogy egy nagyon heterogén környezetben épülnek ezek a házak. Mindnyájunknak a háza heterogén környezetben épül, már szerintem talán egyes műemlékes területeken kívül, kisebb területeken kívül nincsen homogén építészeti karaktert hordozó helyek. Tehát mindegyik ház, amit tervezünk, hát egyfajta heterogénitásban, mondjuk rossz esetben kakofónia közepette épül meg. És most az a kérdés mindig, hogy bármilyen szép házat is tervezünk, növeljük ezt a fajta heterogénitást a házunkkal, vagy sem. Én úgy gondolom, hogy igen,
és egyedül lehetőségünk egyfajta visszafogottság, és gondolom a Botta is azért tervez egy ilyen nagyon erős geometrikus alapformából kiindulva, hogy ezt a fajta kakofóniát legalábbis tömegképzésével növelje, sőt, pontosan ezek a nagyon egyszerű, nagyon erőteljes formák inkább egyfajta origót, középpontot, egyfajta vonzáspontot jelentnek egy adott környezetben, tehát nem növelik a sokszínűségét most a szó jó értelemben, hanem éppen hát valamilyen módon kiegyenlítik azt.
És hát persze fölmerült a kérdés az, hogy
egy köralakúház alkalmas-e lakóháznak, és persze azt mondám, hogy ha ilyet terveztek lakókettőből, hogy hát nem nagyon próbálkozunk vele, mert egy íves falu épület nem nagyon alkalmas lakóháznak, az ágyaink nem ívesek, a konyhabútorunk nem íves, vagy csak asztalos által lehet ívesre gyártani, a szekrények, amiket lehet kapni a kereskedelmen, nem ívesek, az ülőgarnitúra, a dettó nem íves, tehát magyarul úgy tűnik, hogy egy ilyen körlakóházban rengeteg kompromisszumot kell kötni ahhoz, hogy igazán jól berendezhető legyen. És megint csak azért vetítem az alaprajzot, hogy lássátok, hogy erre a kompromisszumra itt nem volt szükség. Ha megnézitek megint a nappali színnek az alaprajzát, lehet látni, hogy egy teljesen normális, átlagos ülő garnitúra az, amit szerepel, normális kereskedelme kapható étkező tálószekrény, normális, akár az IKEA-ban megvehető konyhabútor, ellakó konyhabútor az, ami a konyhát jelenti, tehát egy picit kicsi a villa eleganciájához képest, tehát nem a külső falra bútoroz a tervező, ami persze egyedi konyhabútort jelentene. És ami még nehezebb, ugye a hálószoba résztől kisebbek a szobák, és mondjuk kötöttebb a bútorozás, ott sincs semmifajta kompromisszum, a szülői franciák egy térbeállított U-alakú falhoz támaszkodik, amely U-alakú falak a másik oldalán egy gardrób szekrény van, tehát még van egyfajta eleganciája is az ágy elhelyezésének, és hát a fürdőszoba egy teljesen normális fürdőszoba, főre ablakokkal, sima egyenes, semmifajta speciális kádat nem igényel, és a két gyerekszoba, amit a megbízók kértek, az két teljesen egyforma, ugyanaz a megvilágítottsággal rendelkező gyerekszoba, egy egyszerű fürdővel és kettő pici, nem túl nagy gardrób szekrényel, tehát azt lehet mondani, hogy tökéletesen funkcionális az alaprajza, annak kell, hogy henger alakú az épület.
Talán lesz belső kép is, picit hideg világ.
És talán két kép egy japán házról, Hiroshi Harának a saját épülete. Talán kevésbé jelentős ház, mindjárt mondom, hogy mi az, amiért mégiscsak berakom beraktam a képek közé. A saját épület, tehát saját magát tervezte, tehát ez azt jelenti, hogy a leginkább meg tud felelni annak a fajta szemléletmódnak, amivel az építész látja a világot. És ő úgy gondolta, hogy a gyerekkorának a még mindig, vagy amikor tervezte, nagyon erősen benne élő világát próbálja meg visszahozni ebbe az épületben. És a gyerekkorát nagyon sok esetben erdőbe való mászkálással töltötte a tervező, emelkedő, süllyedő erdei utakon keresztül, amely utakat sok esetben kisebb pavilonok kereszteztek, vagy szegélyeztek, madáretetők, esőbeállók, szalonnasütők, stb. És ezt a fajta világot próbálta visszahozni egyébként egy erdőben álló, kívülről nagyon jellegtelen fával burkolt épülettel. A belső tere ez már önmagában egy furcsaságot mutat, mert érezzük azt, hogy aztán egy épületnek a belső tere, de valahogy mégis kilóg a normál belső terek közül. És ez sem van azért, mert ennek a térnek a megvilágítottsága nem oldalról történik, mint hogy általában szokott lenni egy tér esetében, például ennek a szobának az esetében is. Nem látjátok azt, hogy fölülről jön be a fény, és lehet látni azt is, hogy olyan dobozok vannak a belső téri, egyébként a lakás tengelyben elhelyezkedő közlekedők mellett, amelyek amúgy normális funkciós belső szobákat, fürdőszobákat, hálószobát, WC-t, konyhát rejtik, de ezeknek a falai, ezeknek a belső tereknek a falai nem mennek föl egész a mennyezetig, bocsánat, hanem egy plexi üveggel zárulnak, tehát ugyan van pici ablakok kifelé is, de alapvetően a fényt ezeken az ablakokon, ezeken a fős ablakokon keresztül kapják meg. És ez a fajta belső út, ami egy lejtős telepen álló házról van szó, illetve most van egy lejtős telepen álló házról van szó, amelyik lépcsők, podesztek, lépcsők, és megint podesztekből áll össze. Ez a fajta belső tengely az, ami ezt a régi erdei utat szimbolizálja, és ezek a pici dobozok, amik inkább exteriornek hatnak itt az enteriőren belül, próbálják meg hát visszahozni, építészeti nyelvre formálni azokat a kisebb építményeket, ami gyerekkorában szegélyezte az erdei utakat.
És talán egy alaprajz is van.
Itt látjátok, itt volt az a tengely, amiről az előbbi fotó készült, és ezek voltak az egyébként funkciós belső terek, konyhák, étkezők, gardróbok, stb., amik egy ilyen íves plexi lefedést kaptak. Természetesen azért a nappalinak hát azért nagy alakú ablakai is vannak, nem csak fölfelé, hanem kifelé is. Amiatt hoztam, az pedig az individualizmus. Azt tudnék, hogy én azért azt látom, hogy a 20. század másik fele már nem hozott egy olyan fajta egységes stíluskorszakot, mint a két világháború közötti időszak, magyarul a modernizmus időszaka. Tehát nincs egy olyan egységes gondolkodásmód, szemlélet, ami jellemzi ennek a kornak az építészetét, csak az zárójelbe jegyzem meg, a mai építészetet sem jellemzi egy ilyenfajta egységes felfogás, hanem kizárólag az építészek egyéni, individuális felfogása az, ami jellemző. Néha ezek a felfogások közelebb állnak egymáshoz, és talán néhány építész által hát művelt építészet valamiféle izmusban tömörül, de alapvetően ezek az egyéni utak, a teljesen egyéni utak, atomizált egyéni utak, azok, amik igazán jellemzőek, és hát az első alkalommal vetített Eisenmann dekonstruktivista ház, vagy épp a Harának a saját háza, igazán jó példa erre. Megint csak, ha végignézünk az építészet történeten, minél inkább megyünk vissza a korba, annál inkább kevésbé lesz jellemző, ki volt az adott ház tervező, sok esetben nem is tudjuk, de talán nem is érdekes különösebb, hogy egy gótikus villának, vagy is világgótikus kis házacskának, vagy egy várban, a budai várban levő reneszánsz, egy gótikus háznak ki volt a tervezője, inkább a stílusa az, ami érdekes, vagy a kora érdekes. Egy mai épületnél meg automatikusan azt kérdezünk magunkat, hogy ki tervezte, mert akkor beazonosítjuk azt a fajta gondolkodásmódot, amit az adott építész képvisel, és annak megfelelően nézzük, vagy próbáljuk meg megítélni az épületet.
És a előadás elején vetített Richard Meyer, aki szintén posztmodern építész, de nagyon erős korbusziánus hatással ő is, amikor kezdte a pályát, akkor átjött Európába, hogy tanulmányozza az európai építészetet, mert úgy látta, hogy amerikai építészete alapvetően az európai építészetre alapul, teljesen jogosan, hiszen innen vándoroltak ki azok az emberek, akik az amerikai építészetet fölépítették, az épületét fölépítették, de aztán leragadt Franciaországban, mert annyira erős hatása volt rá a Corbusiernek az építészete, hogy igazából a Corbusier házakat járta végig, és mint hogy látjátok itt ezen a megint csak nagyon elegáns drága villán, egy műkereskedő számára épített villán, ez a fajta corbusiánus hatás hát érvényesül. Ha nem is pontosan az öt pont, amit a Corbusier lefektetett, hisz itt vannak olyan elemek, mint egy kolonátsor kívül, amik nem az épületnek a belső szerkezetem, láthatóan egy külső applikált elem, ennek igazából talán csak annyi funkcionitása van, hogy a főső kiváltó árnyékot vett a nagyobb üvegablakra, de alapvetően inkább a ház méltóságát tudott hivatott növelni. Tehát bizonyos elemekben már természetesen eltávolodott a Corbusiertől, de alapfelfogásában azért nagyon erős hatással volt rá. És belső, vagy ez még mindig külső kép, hát itt van ennek a kolonácsornak a rátett jellege, amely modern építészetet, akár egy Corbusiernak a házát is, vagy persze egy Nice-féle házat, meg azt abszolút nem jellemezhetett. És egy belső kép, ahol a tervező azokat a műalkotásoknak, a műalkotásoknak a pontos helyét is megtervezte, képeknek, szobroknak a helyét. És annak a háznak, annak a Westchester háznak a háta, aminek az elejét láttátok az első képpáron. Hát amelyennek az, hogy fehér színnel burkolt a háznál, vagy használt a háznál, egy sokkal mélyebb filozófiája volt, alapvetően a Goethei
bőteinek a színelemzéséből indult ki, úgy volt, hogy a fehér szín az, ami minden színnek az összessége, mindennek az előérzete, és valahogy úgy látta, hogy a horizontunk az nem egy sima vonal, hanem egy középen egy picit kitáguló teret hoz létre, és ebbe a térbe hát ömlik be ez a vakító fehérség, tehát egyfajta hát nagyon mély filozófiát társított ahhoz, hogy az ő házai miért ilyen hófehérek, és hát némelyik háznál talán pont ennek a fehérségnek az erősítésére vagy kihangsúlyozására megjelent egy nagyon picit
hát más szín is. És itt lesz talán az a kép, amit a legelején vetítettem.
Belső tér, egy nagyon finom gesztus, itt a hálószoba sarkán a nagy, alapvetően modernis üvegablakoknál nagyon finom gesztus, annak a nagy amerikai előnek, a Wright-nak a stílusában épült, vagy készült üvegablak, ugye a Wright nagyon gyakran használta ezeket a színes üvegablakokat, és nagyon erőteljesen használta, és egy, ahogy ő fogalmazott, egy ilyen távoli elkő a nagy elődnek a tiszteletére. Megint csak azt mondom, hogy ez a fajta gondolkodásmód, egyfajta folytonságból a gondolkodásmód, ez megint gyökeresen más, mint a modern építészetnek a gondolkodásmódja, ami mindenképpen szakítani akarta korábbi korokkal szemletét, illetően is építészetet, illetően is, míg a Meyernél ez a fajta szakítás azért nem volt ennyire
gyökeres és kemény. És egy építész, akit minden bizony ismertek, a Gehry,
aki a Bilbao Múzeummal, meg egyéb nagy közintézményekkel lett világhírű. Hát már idős voltam, amikor az első nagy munkáját, olyan 60 körül voltam, amikor az első nagy munkáját kapta. Ő első van talán inkább képzőművész, szobrásznak tekintető. Az építészek amúgy ki is vetették maguk közül. De aztán a Bilbao Múzeummal hát olyan ismertségre tett szert, hogy utána dőltek hozzá a megbízások. De ez a ház, amit saját magának csinált, ez még ezelőtt épült, és azokat az alapelveket igazán jól tükrözi, ami az ő gondolkodásmódját jellemzi. És ez persze a dekonstruktivizmus, ami a első órán vetített helyzem arra is jellemző volt. Látjátok egyébként, hogy ez egy régi épületnek az átalakítása, ott mögötte látszik a régi, hagyományos tektonikájú épület, és lehet látni azt, hogy ettől a fajta tektonikától gyökeresen eltérő formavilággal bővítette ki a saját házat, és nem csak a formáját tekintve csinált egyfajta új konstrukciót, gondolta át azokat a hagyományos építészeti elemeket, és építette újjá a dekonstrukcióban, hanem az anyagok tekintetében is olyan anyagokat használt, hullámpalam, acélhálók, stb., amiket nem, vagy éppen gipszkarton, amiket éppen vagy belső térben szoktunk használni, vagy egyáltalán nem szoktunk épületeknél használni, és szándékosan ilyen anyagokkal borította be az épületét, hogy az a fajta hagyományos anyagban, szerkezetben való gondolkodás, amely az építészetet akár több ezer éven keresztül jellemezte, azt fölborítsa és egy teljesen újfajta irányt mutasson. Hát mondjuk ez egy nagyon olyan egyszerű megközelítés a dekonstruktivizmusnak. A dekonstruktivizmus egyébként megjelent egy igazán jó könyv is a Klein Rudolfnak a tollából, ezelőtt néhány évvel, minden tanszéki könyvtárban benne van, érdemes elolvasni. Megint csak azért, nem azért, mint hogyha ti dekonstruktivista házakat terveznétek, hanem inkább azért, hogy annak a kornak a jellemző szemléletben most élünk, aztán egy picit jobban megvilágítja. Nekem megint csak rezüméként az a fajta nagyon erős individualizmus jön le, ami egyébként nem csak a dekonstruktivista építészeket jellemzi, hát őket pedig alapvetően nem is építészetből kiindulva jellemzett, teszem inkább egyfajta filozófia irányzatból, a már korábban említett Derrida filozófiából fakadsz ez.
És hát
ha már azt mondtam Fence First háznál, hogy az a modern építészet egyik ilyen tiszta légpontja, egy hófehér villa, amit már tovább nem lehet tisztítani, mondjuk a posztmodern építészetnek rengeteg légpontja lehet, pont a sokszínűségéből fakadóan. Hát ez a Limába készült Perúba készült az Architektonika nevű amerikai építőgyúgó által tervezett épület is egyfajta végpontja. Az épületet lehet, hogy akár idézőjelbe is lehetne tenni, mert ha ránézünk erre a házra, akkor inkább egyfajta képzőművészeti plasztikát láttunk, semmit építészetet, de ezek a falak, ezek az íves vagy éppen egyenes falak, ezek a csöpnyi megint csak nem lakóházra jellemző ablakok, ezek amúgy egy hagyományos családi házat rejtett magukba. Talán egyedüli funkcionális elem, egy picit azért rossz a kép, az itt a bejárat fölötti piros előtetű, ami kicsit olyan furcsán is hat, mert hogy egyetlen egy eleme sem olyan ennek az épületnek, mint egy hagyományos családi háznak az eleme, a teteje, a fala, az ablak, a lábazata, a színvilága, stb. Tömegeiknek a kapcsolata. Talán egyedül ez az előtetőnek ez a sülgye, ez funkcionális, hogy amikor nyitjuk ki az ajtót, akkor ne essen a fejünkre a víz, és ebből fogom egy picit meglepő is, hogy van egy ilyen elem, de minden bizonnyal ebben a különleges világban a bejáratot jelöli. És hát néhány háza az abszolút mai korból, egy japán építésznek az épülete, ez a fekete villa, amit hát majd sokszor fogtok látni, mert ez megint egy ilyen ikonikus épület, mert ugye feketére van festve a faburkolatú ház, amely a környezetnek a sokszínűségére próbál utalni, az emelkedő, süllyedő domboknak a vidékén egy ilyen különleges formájú tetőt tervezett az építész. Hát nyitható olyan zsalugátterekkel, amit hogyha becsukunk, akkor teljesen zárt homozatot kapunk, tehát mindig a homozat is egy picit változik, és talán mint ahogy látjátok itt az alaprajzán, vagy nem tudom, alaprajz lesz-e, nem, de azért a helyszínre azon lehet látni azt, hogy van egy ezt a téglatestet átmetsző fal, föl látjátok, felén van egy átmetsző fal, ami hát megint csak egy ilyen afunkcionális elemnek tűnhet, de egyfajta funkcionálisan is bír, mert hogy a táguló terekben vannak a nagyobb terek, nappal és stb. A szűkülő terekben pedig inkább a kisebb funkciók kaptak helyet, és ez az átmetszett fal az, ami tulajdonképpen az egész tömegnek az alapképletét megadja. És egy kórházház, tehát rosszul mellett írva, hogy az A helyett kétes van, aki ugyanaz építész, aki a Villa Dávát, amiről a videó volt, két eladással ezelőtt tervezte, egy lebegő, a föld fölött lebegő betonkocka, amely talán egy következőképpen lehet látni, egy óriási acél keret, emelet magas acél keret tartja, pici kerek ablakokkal, vagy épp a földszinti részén nagy nyílásokkal, megint csak nekem arra példa, de ezt azt kéne, hogy kritikával szemléljétek, hogy azt a fajta elképesztő atomizáltságot és sokszínűséget, amit a mai kor építészete hoz, és ami persze következik azokból, amit az legelején elmondtam, hát arra igazán egy eklatáns példa.
Belső tér, és egy olyan épület, ami láthatóan nagyon erősen visszatér a modernista alapelvekhez, a Skywood ház, amit ha azt mondtam volna nektek, hogy ezt a Mies van der Rohe tervezte valamikor a korai időszakában, akkor ugye azt is el lehetett volna hinni, mert hogy nagy üvegfeletek, tiszta szerkezeti rend, lebegő tető, teraszok, az is egy picit ott lebeg a föld fölött, vagy éppen a víz fölött, az egyterűség, a falaknak a túlnyúlása. Tehát lehet látni, hogy az a fajta posztmodern káosz, vagy posztmodern sokszínűség most ki hogy értékeli, hogy azután, annak a kb. 15-20 éves időszaka után, hogy a 70-es, a 90-es évekig terjed ez a posztmodern időszak, vagy a rendszerűt, ha beleszámítjuk, akkor mondjuk 30 éves időszak után, hát elementális lehet látni, hogy az a fajta posztmodern káosz, vagy posztmodern sokszínűség most ki hogy értékeli, hogy azután, annak a kb. 15-20 éves időszaka után, hogy a 70-es, a 90-es évekig terjed ez a posztmodern időszak, vagy a rendszerűt, ha beleszámítjuk, akkor mondjuk 30 éves időszak után, hát elementális vágy élt az emberekbe a tekintetben, hogy egy letisztultabb, sokkal visszafogottabb építészetet kapjanak, és nem véletlen azt az építészet, talán nem az egésze, de azért inkább mostában kapcsolatot keres, vagy inkább első a modernizmussal keres kapcsolatot, mint a kiüresedettnek, illetve alapvetően formai játéknak tekintett posztmodern időszak után. részletek, és hát megint csak az alaprajza nagyon hasonlít a mízféle, akár Barcelona pavilonhoz.
Egy övezet, tehát ebből fakad az, hogy a ház hátrafelé teljesen elfordul, akkor nézetétől a másik irányba pedig teljesen megnyílik. Ami érdekes, hogy alaprajzban az, hogy a két ilyen újhold alakú tömeget egybe rakunk, és megkérdeznétek, hogy ebbe lehet-e jó alaprajzot beleterezni, akkor azt mondja, hogy nem lehet beleterezni jó alaprajzot, mert nem próbálkozunk vele, de például ez a ház példa arra, hogy igenis lehet. Ebben a félhold részben kapott helyet a nappali étkező konyharész, hát ez a konyharész persze egyedik, tehát ezt nem lehet az IKEA-ba megvenni, és hátul pedig a normál hálószobák, mindegyik hálószoba az van egy fürdő, és ez a hátsó folyosó, ezeknek a hálószobáknak egyfajta intimitást is ad, tehát a nappali tér és a hálózóna azért megfelelően is van különítve, de persze azért össze is van a kettő kapcsolva.
Tehát megint csak egy egyedi ház, de egy nagyon
funkciós alaprajzzal, mint hogy nagyon funkciós alaprajz ez a mai spanyol építésznek a villája, ami egy végtelenül puritán, egyszerű ház, ott látjátok a metszetét, és talán ugyanez a puritanizmus jellemzi az alaprajzát is, ott fölül lehet látni. Talán a legfőső szintje megint kicsit Mies van der Rohe hatást mutat, nem is kicsit, nagyon erőteljesen, de az alsó részen nem cellás elrendezések, vastag falakkal elválasztott cellák, ami nem a modern építészet sajátja, nincsenek áramoterek, hanem kicsit mint egy monostornak, mint egy barátok által lakott lakótérnek az egymás mellé sorolt celláit mutatja, azonos nagyságú, nagyon puritán cellák vannak egymás mellé elhelyezve, és egy darab lépcső melletti nappali tér, tetőrész. És az utolsó kép, visszatérve ez a parasztászhoz, és megint kérdezhettek, hogy hát mondjuk miért került ez megint ide a végére, miért nem egy mai ház, hogy azt akarom esetleg jelezni ezzel, hogy ha tényleg ilyen negatív a véleményem a mai építészet sokszínűségéről, akkor ezért szerint vissza kellett érnünk oda, hogy ilyen parasztházakat tervezünk, és persze az tudom mondani, hogy nem, mert hogy nem jó lakni azért ezekben a házakban, nem jó lakni egy döngölt padlójú épületben, ahol följön a nedvesség, nem jó lakni egy olyan épületben, hogy picik az ablakai, és nem tudunk ott benne tanulni vagy olvasni, lehet, hogy egy idő után meg fogjuk szeretni, mert azt mondjuk, hogy nem mindig kell elektromos áramot használni, de azért a mai életünkhez ez nem lenne éppenséggel adekvát. Tehát világos, hogy nem azt kívánom, ilyen parasztházakat tervezni. De mi lehet az oka annak, hogy az a fajta belső kisugárzás, ami a korábbi korokat jellemezte, vagy korábbi épületeket jellemezte, azt a posztmodern építészet sem tudta visszahozni. Én úgy látom, hogy a posztmodern építészet tényleg megpróbált mindent a tekintetben, hogy a modern építészet által generált hiányt, sivárságot valamilyen módon meghaladja. Ezek a próbálkozások, én úgy vélem, alapvetően formaiak voltak, mint például a Thomas Gordon Smith ház, vagy éppen Venturinak az építészete, vagy éppen ideológikusak voltak, mint például a racionalistáknak az építészete, vagy éppen a dekonstruktivistáknak az építészetet jellemzi. Tehát racionális, vagy éppen formai módon próbáltak a modern építészetre reflektálni, és azoknak a hibáit kijavítani, és egy ideig ez nagyon hatásos volt. Megint csak a saját személyes példámon látom, hogy pont amikor én egyetemisten voltam a 80-as években, akkor a posztmodern építészetnek egyfajta hát csúcsa volt Európában, és mi rajongtunk ért, és úgy gondoltuk, hogy az építészetnek a különös csúcsa, és hogy milyen klassz dolog az, hogy ennyire szabadon döntetek formákról, ennyire szabadon döntetek színekről, ennyire szabadon döntetek stilizációról, vagy éppen közvetlen antik formákról, ahelyett, hogy egy olyan szigorú szabályok szerint kell tervezzem, mint mondjuk a modern építészet, amit előírt nekem. És aztán egy idő után láttam azt, vagy mindjárt láttuk azt, aki a posztmodern korban, hát úgy mondjam, szocializálódtunk építészetileg, hogy ez egy nagyon is felszínes és formai magyarázat volt. És talán az emberek is látták azt, akiknek terveztük a házakat, hogy egy darabig nagyon izgalmas volt az, hogy ilyen tobzódás volt színekben, történetiségben, összetettségben és ellentmondásban, de azt a fajta hiányt, amit a modern építészet hozott, azt igazából nem tudták megszüntetni. És talán ez volt az oka annak is, gondolom én is, ez megint egy szubjektív megjegyzésnek tekintsétek, hogy az emberek is elfogadták azt, már akinek terveztünk, hogy visszatérnek az építészek a sokkal letisztultabb formavilágú házakra, amit egyébként a modern építészet hozott, mert ez tényleg csak egy üres formalizmus volt, vagy egy üres ideológiai veszőfutás, amit a posztmodern korszak hozott, akkor már inkább jobb, egy puritánabb, letisztultabb, szerkesztett, a geometria tiszteletére épülő világ, amit a modernizmus hozott, persze egy picit sokszínűbb módon, mint amit a 20. század vége hozzátett, mint egy üres formalizmus, mint ami a 60-70-es, 80-as éveket jellemezte. De még egyszer mondom, a hiány nem tudtuk megszüntetni, és én úgy gondolom, hogy alapvetően azért nem tudtuk megszüntetni, mert a gondolkodásmódunk, és nem az építészeti szemletünk, a gondolkodásmódunk nagyon erősen kettős. Alapvetően fizikai jellegű a gondolkodásmódunk, az anyagokkal való kapcsolatra gondolok a fizikai jellemzőkre, illetve szellemi. Tehát gondolkodunk és próbáljuk azokat az alapelveket, amik fontosak számunkra, megfogalmazni és lerögzíteni. És úgy véljük, hogy egyfajta szellemi világ és egyfajta fizikai világnak a kettősségéből egy nagyon magas szintű alkotás tud létrejönni. De én azt érzékelem, hogy a korábbi korok emberei, különösen mondjuk egy archikus ember, nem csak egy ilyen kettős világban élt, nem csak egy szellemi és egy fizikai világ kettősségében élt, hanem a kettő között volt egy harmadik átvezető zóna, ami kapcsolatot teremtett a kettő között, amit lehet lelki világnak, lehet érzelmi világnak is apostrofálni vagy nevezni, de a lényeg az, hogy van egy ilyen sokkal nehezebben megfogalmazható sajátossága az embernek, amelyik, ha létezik, ha jelen van, és ez a három együtt jelen van, akkor egy olyan fajta teljességet tud adni, amiből született alkotásokra azt tudjuk mondani, hogy közel áll hozzánk, amiből született alkotásokat nem csak esztétikai, racionális kategóriákkal tudjuk jellemezni, hanem éppen érzelmi vagy éppen lelki kategóriákkal próbáljuk leírni. Nagyon nehéz persze ehhez visszatérni, már ha egyáltalán akarunk, hiszen nem tudunk vezényszóra hirtelen egyfajta kettős világból újra egy ilyen hármasságba visszatérni, de én úgy gondolom, hogyha felismerjük azt, és ezt most nem nektek mondom, inkább saját magamnak is, azt, hogy ez egy elvesztett dolog, hogyha a világot nem csak ebből a kettő szemüvegen keresztül nézzük, hanem maga teljességében, akkor van esélyünk esetleg olyan házakat tervezni majd, amelyet az emberek nem idegennek fognak érezni tőlük, megint csak azért, mert nem csak racionális épületek lesznek, hanem még hogyha egy picit bénábbak is lesznek, ha esetleg formailag nem lesznek olyan izgalmasak, de mégiscsak azt fogják mondani az emberekre, hogy közel áll hozzájuk, hogy szeretik ezeket a házakat. Hát ezzel a szubjektív kerettel búcsúznék tőletek, mármint ami a családi házakat illeti, és a következő órákon már az alacsony intenzív beépítésekről lesz szó, és aki hiányolja a magyar házakat, joggal teszi, arra egy teljesen külön eladást szeretnék tartani majd valamikor a fél év másik felében. Köszönöm a figyelmeteket!